Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 40. Zsoltár első versét. Folytassuk Istenünk magasztalását a 388. dicséret éneklésével, énekeljük ennek a dicséretnek az első 5 versszakát. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Pál apostolnak a 2. tesszalonikai leveléből, a 2. rész első 12 verséből.
Testvéreim, kérünk titeket, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a hozzávaló gyülekezésünkre nézve, hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd, vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja. Nehogy valaki valamiképpen félrevezessen titeket, mert nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Nem emlékeztek rá, hogy már elmondtam ezeket nektek, amikor nálatok voltam? És tudjátok, hogy most még mi tartja vissza, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. Működik ugyan már a törvénytiprás titkos bűne, csak hogy azt, aki azt most még visszatartja, el kell távolítani az útból. És akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével, és megsemmisít megjelenésének dicsőségével, akinek eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival, és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy azáltal üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a tévelygés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Úrunk, hálát adunk neked, hogy itt lehetünk, hogy te vagy az igazság, hogy gyönyörködhetünk benned. És bocsáss meg, hogy oly sokszor nem ezt tesszük mégsem. Itt van a kezünkben a Biblia, halljuk a te igédet, és amikor próbák jönnek, nehezek jönnek, nehéz idők jönnek, akkor kételkedünk, akkor nem hiszünk. Akkor hiszünk a szívünk hazugságainak, a kísértőnek. Hadd jöjjünk bűnbánó szívvel eléd, hogy bocsáss meg ezért, és eleveníts meg bennünket, hogy imádhassuk a te nevedet, hogy készek legyünk hallani az igazság beszédét, hallani azt, hogy figyelmeztetsz bennünket, hogy készüljünk, figyeljünk, vigyázzunk és imádkozzunk. Hogy ne csak a láthatókra nézzünk, hogy milyen nehezek a dolgok, hanem ahogy elhangzott, örüljetek az Úrban mindenkor, mert te közel vagy. Te közel vagy a megtört szívűekhez, és megsegíted a sebzett lelkűeket. Hadd lehessünk mi is most itt sebzett lelkűek, akik éhezik és szomjúhozzák a te igédet, amely igazság. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és nyisd meg a mi szívünket, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk a hallott igét, és meg is cselekedhessük. Biztass bennünket, figyelmeztess bennünket, kérünk, és add, hogy ezt komolyan vegyük. Így áld meg az ige hirdetőjét, hogy a te tiszta beszédedet szólhassa nagy bátorsággal. Így kérünk, hogy bennünket is áld meg alázatos szívvel. Ámen.
Isten bűnbocsátó szeretetét Ézsaiás próféta könyvének 54. részéből hirdetem nektek, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Helyünket elfoglalva énekben készüljünk az ige hirdetésére, énekeljük a 371. dicséret első és hatodik verszakát, ez a régebbi énekeskönyvben a 301. dicséret. A mai igehirdetés alapigéjét olvasom a Máté írása szerinti evangélium 25. részének 31-től 46. verséig. Az utolsó ítéletről. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok, mesztelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mesztelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek vagy mesztelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Kedves testvérek, az idei adventben, a vasárnapi igehirdetésekben egy sorozaton haladunk végig. Bot Péter 18. századi erdélyi lelkipásztor felosztása szerint a négyféle adventből ma az utolsóról lesz szó. Jézus eljövetele az utolsó ítéletkor. Mindannyian hallottunk már arról, hogy lesz ítélet. Lesz számadás egyszer a történelem végén, az Isten színe előtt. De csak nagyon keveset beszélünk arról, hogy milyen események lesznek még előtte itt a Földön. Ezért most, mielőtt az ítéletről gondolkodnánk, szeretnék néhány gondolatot elétek hozni abból, amit a Szentírás erről világosan tanít. Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írt második levelében olvasunk erről a legtömörebben, és ezért engedjétek meg, hogy a lekció alapján néhány gondolatot erről megosszak veletek. Három dolgot szeretnék kiemelni. Az első a hittől való elszakadás. A Szentírás egyértelműen bizonyságot tesz arról, hogy az utolsó időkben mindenfelé üldözni és utálni fogják azokat, akik Jézusban Isten gyermekeivé lettek. És ahogy üldözések idején lenni szokott, sokan elvesztik majd a hitüket, és megtagadják a testvéreiket, ahogyan, és ahelyett tagadják meg őket, hogy kitartanának velük a szenvedésekben. Behódolnak az uralkodó rendszernek, és nem Jézus szeretete szerint lesznek jelen. És ahogy alapigénk alapján látni fogjuk, ennek az utolsó ítéletnél döntő jelentősége lesz. A második fontos dolog, amit Pál említ, az a törvénytipró. Kiről van itt szó? Nagyon fontosnak tartom, hogy erről is ejtsünk néhány szót, mert nagyon kevés alkalommal beszélünk erről a gyülekezetekben. A Szentírás több könyvében is olvashatunk arról, hogy a történelem végén a sátán egy időszakra teljes hatalmat fog gyakorolni a földön, egészen nyíltan. És az ő küldötte lesz az, akiről Pál úgy beszél, mint törvénytipró, vagy ahogy János apostol a jelenésekben hivatkozik rá, az Antikrisztus. Ez az törvénytipró egy ember lesz, és a sátán szolgálatában fog állni, az emberek pedig csodálni és imádni fogják, kivéve Jézus tanítványait, akiket ezért majd börtönbe vettet, vagy megölet. Vegyük ezt nagyon komolyan. Ez nem egy mese. Sajnos a történelem végén tényleg lesz egy ilyen idő. Jézus is beszél erről, pont az alapigénket megelőző fejezetben. A Máté 24:21-22-ben ezt mondja Jézus, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. A harmadik pedig, amit fontos erről tudnunk, hogy Jézus, amikor visszajön a földre, ennek az Isten ellen fellázadt birodalomnak és az Antikrisztus hatalmának fog véget vetni, és ezután lesz majd az ítélet. Minden embernek számot kell majd adnia, hogy melyik utat választotta. Behódolt a sátán kegyetlen rendszerének, vagy hű maradt Istenhez, és kitartott a szenvedésekben a testvérei mellett. Ez tehát az alapigénk háttere. Egy ilyen világba fog visszajönni Jézus. De Isten erről ma nem azért szeretne velünk beszélni, hogy megrettenjünk vagy féljünk, hanem hogy megmutassa, hogy milyen felelősségünk van. Mert van felelősségünk. Az életünk nem egy lejátszott meccs. Könnyű lenne azt gondolni, hogy mi, akik már felismertük Jézusban az Istennek felénk áradó szeretetét, és hittel elfogadtuk, az örök élet már a miénk, és hátra lehet dőlni. De Isten nem tétlenségre váltott meg minket. Jézus azt szeretné, hogy rajtunk keresztül az Isten országának az erői ebben a világban érvényre jussanak. Ez a mi feladatunk. Erre vagyunk elhívva mindannyian. Ezért szeretnék most kiemelni néhány dolgot azok közül, amikért Jézus előtt felelősséggel tartozunk. Az első a vigasztalás felelőssége. Isten gyermekeiként hatalmas felelősségünk az, hogy a nehéz időkben vigasztaljuk-e egymást. Bár a történelem végén az antikrisztusi erők teljes tombolást fognak tartani, és akkor tényleg mindennél nagyobb szükség lesz arra, hogy tudjuk egymást vigasztalni Isten igéjével, de nem csak akkor van erre szükség. Ezek az erők mindig aktívak a világban. Hol titokban, hol nyíltan, de kifejtik a hatásukat. Ha a 20. század iszonyatos diktatúráira visszagondolunk, ott ezek az erők egészen egyértelműen megnyilvánultak. És napjainkban sem sokkal egyszerűbb vagy könnyebb a helyzet. Sokan teljes joggal aggódunk, amikor végig tekintünk azokon az eseményeken, amik most az életünket meghatározzák. Testvérek, elmondjuk-e egymásnak, hogy bár rémisztően sok gonoszság van ebben a világban, az igazi hatalom mégis annak a kezében van, aki értünk meghalt és feltámadt, a győztes Jézus kezében. Elmondjuk-e egymásnak, és akár még a nem hívő ismerőseinknek is, hogy éppen azért tombol olyan elkeseredetten a gonosz ebben a világban, mert tudja, hogy kevés idő van addig, míg Jézus visszajön. Elmondjuk-e, hogy Jézus egy olyan új teremtést fog elhozni, amelyben nem lesz sem halál, sem gyász, sem szenvedés, ahol Isten együtt fog lakni az őt szeretőkkel. Ez az örömhír. És ehhez az örömhírhez kapcsolódva, hadd mondjam el a második felelősségünket is, ez pedig a figyelmeztetés felelőssége. Ez legalább olyan súlyos felelősség rajtunk, mint hogy elmondjuk-e az örömhírt, az örömhír vigasztaló üzenetét. Mert sajnos a Jézusról szóló örömhírt el is lehet utasítani. Nemet is lehet mondani rá, és sokan el is utasítják. Figyelmeztetjük-e őket, hogy ennek mi lesz a következménye? Beszélünk-e arról, hogy sajnos, akik elutasítják Istennek a Jézusban felkínált kegyelmét és szeretetét, nekik egy olyan helyen kell eltölteniük az örökkévalóságot, amit Isten nem az embernek szánt. Nem tudom, hogy feltűnt-e nekünk az ige felolvasásakor, hogy Jézus mit mond az elkárhozóknak? Hadd olvassam fel nektek újra. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Vegyük észre, testvérek, a kárhozat nem az embernek lett számva. Isten ezt az ellene fellázadt angyaloknak és a vezetőjüknek, a sátánnak készítette. A sátán a világ teremtése óta azon dolgozik, hogy mi emberek vele együtt elvesszünk. De ennek nem kell így lennie. Isten pont azért küldte el Jézust, hogy a lázadásért, ami mindannyiunk velünk született öröksége, ne kelljen bűnhődnünk, ne kelljen elvesznünk. Akik viszont ennek ellenére elutasítják Isten szeretetét, a Jézusban felkínált kegyelmet, nekik sajnos a kárhozatban kell eltölteniük az örökké valóságot. A harmadik felelősségi körünk pedig a szeretet cselekvésének a felelőssége. Testvérek, ez a legfontosabb. Jézus nem azt fogja számon kérni, hogy hányszor vagyunk itt Isten tiszteleten, vagy hány bibliai szakaszt tudunk fejből, esetleg azt, hogy reformátusok vagyunk-e. Jézust azt fogja érdekelni, hogy a hitünknek volt-e gyakorlati következménye. Közösséget vállaltunk-e a szenvedőkkel? Gyakoroltuk-e a szeretet legalapvetőbb cselekedeteit? Miért ilyen fontos ez Jézusnak? Elsősorban azért, mert Jézus pont a szenvedőkkel, az elnyomottakkal tud a leginkább azonosulni. Jézus értük jött, őket akarja megvigasztalni. Emlékezzünk vissza az előző vasárnapról, a gazdag és Lázár történetére. Lázár, a koldus, a mennybe került azért, hogy vigasztalódjon, és a gazdag, aki nem segített rajta, elkárkozott. Jakab apostol figyelmeztetése minden embernek szól, nekünk is. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Valahányszor elmegyünk valaki mellett, akin mi ugyan tudnánk segíteni, de mégsem tesszük, olyan, mintha Jézust hagynánk ott, mintha Jézusnak fordítanánk hátat. Jézus szavai egészen világossá teszik ezt. Valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Amilyen súlyos teher ez, olyan áldott lehetőség is. Hadd hirdessem most nektek ennek az áldását is. Amikor valaki Jézus tanítványává lesz, és felismeri, hogy Jézus mit tett értünk, hogy mennyire szeret, és mi ezt semmivel ki nem érdemeltük, akkor ez mérhetetlenül hálássá teszi. Ez törvényszerűség, mindannyiunk életében így történik. Ilyenkor szeretnénk tenni valamit Istenért, hogy megháláljuk. A jó hír az, hogy Jézus szavai megmutatják, hogy mit tehetünk. Valahányszor odaállsz azokhoz, akikről a többi ember megfeledkezik, akiket elfelejtenek, és őket szereted, az Úr arcára csalhatsz mosolyt. Jézus szavai szerint valahányszor a szeretet egyszerű hétköznapi tetteit a közöttünk legkisebbekkel megtesszük, ez olyan, mintha ővele tennénk meg. Hatalmas ajándéka Istennek, hogy így gyakorolhatjuk a hálánkat. Így arról is mindig visszajelzést kaphatunk, hogy mi van a szívünkben épp Isten iránt. Akarunk-e hálából szeretni másokat és megosztani velük, hogy Jézusban milyen örömünk van? Vagy pedig az életünk mindennapos gondjai, terhei, kudarcai elterelték a figyelmünket, és már nem tudunk örülni annak, amit Isten tett, és amit tesz velünk naponta. Bármi legyen is a szívünkben, bármilyen is a szívünk állapota, bátran odavihetjük ezt mindig Isten elé. Van tehát felelősségünk. De kik azok, akik miatt Jézus számon fog kérni minket a legjobban? Kik Jézus legkisebb testvérei? Sokan szokták ezt az igét úgy magyarázni, hogy hát itt Jézus minden szenvedőre és elesetre gondol. Viszont ha megnézzük az Új Szövetség eredeti görög szövegét, akkor az itt használt szó, az adelfoi, szinte mindig Jézus tanítványaira vonatkozik, az Jézust követőkre. Azért fontos ezt tisztázni, mert így van igazán tétje a dolognak. Sokan az emberek közül megélik a szeretet mindennapos cselekedeteit, sőt, a nem hívők sokszor még többet is tesznek a szociális ügyekben, mint mi. De amikor élessé válik a helyzet, akkor van igazán tétje a tetteinknek. Sajnos minden történelmi korban voltak és vannak üldözöttek. akiknek a befogadásáért az emberek nem dicséretet és hátbaveregetést kapnak, hanem büntetést, rosszabb esetben kivégzést. Pont a múlt század sötét diktatúráiban látjuk ennek a legszomorúbb példáit. Ha a nácizmusra gondolunk, ott egészen világosan látszik ez, hogy mikor kell igazán szeretni, mikor van igazán tétje a szeretetnek. Sokan itt Magyarországon is a II. Világháború alatt az életük kockáztatásával bújtattak zsidókat. Köztük sok református lelkész is, olyanok is, mint Szabó Imre vagy Jó Sándor. Jézus ezeket a helyzeteket fogja a leginkább számon kérni az embereken. Lesz a történelemben sajnos olyan idő, amikor majd minket keresztényeket fognak hasonlóan üldözni. Akkor pedig igazán tétje lesz annak, hogy ki mer Jézus tanítványain segíteni. Mi hívők ki fogunk-e tartani egymás mellett, vagy pedig ki majd megpróbál a saját módján túlélni minden áron. Az ilyen helyzetekben méretik meg igazán az emberek hite. De mi még nem ezt az időt éljük, és ezért én személy szerint nagyon hálás vagyok az Úrnak. Épp ezért a mai igehirdetést egy személyes történettel szeretném zárni, amiben igyekszem elétek hozni, hogy mi mit tehetünk a hétköznapjainkban Jézus legkisebb testvéreiért. A testvérek közül néhányan talán tudják, hogy édesanyám egy kicsi dunántúli gyülekezetben lelkész. Az utóbbi időszakban nagyon keveset tudtam hazajutni és ott lenni ebben a gyülekezetben. És amikor eljutok, akkor is mindig nagy a rohanás, előtte is, utána is nagy utazás, nagyon fárasztó. Amikor október 30-án legutóbb ott lehettem, akkor is pont ugyanez volt a helyzet. Már reggel 5 óta úton voltam, hajnali ködben jó sokat vezettem. Megtörtént az istentisztelet, és utána még egy másfél órát ott kellett maradni, hogy intézni lehessen a gyülekezet ügyeit. Közben édesanyám rám bízott egy második osztályos kisfiút, aki a szüleivel ott él a templomudvaron, a gyülekezet egykori tanító lakásába. Ez a kisfiú nagyon szerény körülmények között él. A szülei közmunkások, alkohol problémákkal is küzdenek. És ezzel a kisfiúval kellett nekem ott abban a másfél órában valamit kezdenem. Ez a kisfiú azt szerette volna, hogy focizzunk. Hát be kell, hogy valljam a testvéreknek, hogy októberben a nyírkos templom udvaron nem túl sok kedvem volt focizni ezzel a kisfiúval. De látom, hogy mennyire örülne neki, ezért azt a másfél órát így vagy úgy, de végig játszottam vele. És miután eljöttünk, ez a fiú még elinduláskor elkezdte megkérdezni, hogy mikor jövök legközelebb. És amikor már az autónál voltunk, és távolból oda kiáltottam, hogy hát nem lehet tudni, mert sose tudom, hogy az időbeosztásom mit enged meg, akkor ez a kisfiú odaszaladt hozzánk az autóhoz, és átölelt. És én akkor értettem meg, hogy mit jelent a hétköznapokban megtenni a legkisebbekkel a szeretet cselekedeteit, és ez olyanná válik, mint amikor magával Jézussal tesszük meg. Azért hoztam ezt a történetet, mert jól látszik benne, hogy Jézussal nem a leglátványosabb szolgálatokban lehet találkozni. Azon az Isten tiszteleten én kántor is voltam, de merem állítani, testvérek, hogy Isten országának nagyobb szolgálatot tettem azzal, hogy ezzel a kisfiúval ott játszottam, mint azzal, hogy ott az Isten tiszteleten az énekeket kísértem. Jézus nem lehetetlen dolgokat vár tőlünk. Jézus azt várja, hogy egyszerűen hozzuk meg a hétköznapjainkban a szeretet apró lemondásait, áldozatait, azokért, akiket az emberek elfelejtenek, de akiket Jézus számon tart. Amen. Válaszul Isten igéjére, énekeljük a 388. dicséret 10. versszakát. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy te minden hatalmat átadtál menjen és földön a mi Urunknak Jézusnak, és hogy mi az ő visszajövetelét várhatjuk, és ő előtte kell majd megállnunk az ítéletkor, azelőtt a Jézus előtt, aki az életét adta értünk. Köszönjük, Atyánk, hogy ilyen Úrt adtál nekünk, ilyen megváltót a te fiadban. Megvalljuk neked, Atyánk, hogy sokszor mi megfeledkezünk erről. Megfeledkezünk arról, hogy kihez is tartozunk. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem tudunk éppen ezért vigasztalni, nem tudunk figyelmeztetni, és sokszor elmulasztunk szeretni is. De kérünk, Atyánk, hogy alkalomról alkalomra világítsd meg nekünk a te igédet, a te szeretetedet, és add meg azt, hogy innen elmenve úgy tudjunk jelen lenni a hétköznapjainkban, hogy a te örömöddel szeressük, akik minket körülvesznek, szeressük a legkisebbeket, odaálljunk a gyengékhez, az elesettekhez, és add meg, Atyánk, azt is, hogy bármilyen nehézség jön, mi a veled való kapcsolatban megállhassunk, belekapaszkodhassunk, akkor is, hogyha nagyon nehéz idők jönnének, akkor is, hogyha a történelem nagyon viharos vagy zord időszakra váltana. Köszönjük, hogy mi sosem kell, hogy igazán elveszettnek érezzük magunkat, hogy igazán árvának érezzük magunkat, mert te az Atyánk vagy, Istenünk, a te gyermekeid lehetünk. Szeretnénk ebbe belekapaszkodni ebben az adventben is, és készülni így a karácsonyra, készülni az ünnepekre, és jelen lenni minden nap. Add, Atyánk, hogy tudjuk ezt hirdetni, képviselni, és téged egészen szeretni. Amen. Most egy csöndes percre vigyük Isten elé személyes imádságainkat. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk fennállva Isten áldását. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom, öröktől fogva, most és mindörökké. Amen.